Ki az, aki hallott már Simon Sinek Disney szabályáról? Disney szabály, nem? Ő figyelte meg azt, hogy aztán minden valóban végigben, minden esetben, vagy nem minden esetben, azt nem tudom, de azt mondta, hogy ha megnézik a Disney filmeket, akkor az van, hogy oda egy gyerek egy ölelésért, akkor a Disney filmekben a másik fél egészen addig mindig öleli, ameddig a gyerek nem akar tovább lépni. Tehát, hogy nem az van, hogy a szülő megöl, hogy szia, na most már menj a dolgodra, hanem hogy egész addig öleli, ameddig a másik fél úgy azt mondja, hogy elég volt számára. Nagyon tetszik nekem ez a szabály, elkezdtem is használni már a gyereketnél, és látható különbséget generál náluk, amikor nem én döntöm, hogy meddig ölelem, hanem ő. És egyébként azt mondta, hogy ne csak gyereknél alkalmazzuk, aztán felnőttnél, és ha megölik egymás két ember, akkor ha megölöd a másikat, akkor ne engedd el addig, ameddig ő el nem engedi. Ez csak akkor azt, hogy két Disney szabályt alkalmazó ember találkozik, mert akkor ott ragadni egy egész életre. Úgyhogy ennyi hátránya van. De az ölelés sem mondom, hogy lehet ezt erre figyelni, hogy ezt ki lehet próbálni. Egyébként a másik ilyen ölelés szabály, azt már tapasztaltuk mi is, hogy ha megöleljétek egymást, fogjátok tapasztalni, hogy kb. 20-25 másodperc, néha 30 is eltelik, hogyha nagyon feszült valaki, az a pont, amikor az ölelésben azt ez egy kicsit megenyhül. Amikor az a elegendő oxitocin termelődött a szervezetében, az ölelésből fakadóan, és már most már jó, most már megtelt az oxitocin mennyisége, tartályom, és most már boldog vagyok. Úgyhogy mi kipróbáltuk egymást, és tényleg működik, meg másokkal is aztán valóban van ilyen, úgyhogy van jó pár ilyen ölelés szabály is. De ennek semmi köze a mai témához, csak hogy beszéltél, hogy eszembe jutott, úgyhogy azért hoztam ezt elő. Hanem a mai téma az a szabadság és felelősség. Én a szabadság szeretem, köszönöm szépen, hanem szabadság és felelősség. És az egész onnan jött, hogy az angol tábor során csütörtökön nálunk voltak az amerikai testvérek, és beszélgettünk Laurával, és mondta azt, hogy hát milyen érdekes, hogy olyan jól viselkednek itt a gyerekek. Milyen jól, jó magaviseletük van, és azt mondta például, hogy volt egy szemét a földön, és az egy gyerek, hogy meglátta a szemetet a földön, annélkül, hogy szóltak volna neki, felvette magától. És kérdezte, hogy hát mindig így van ez, mert hogy hát látja azt, hogy ne, hogy gyülekezetből a csapatnak csak a kis része érkezett a gyűliből, tehát nem arról van az, hogy gyülekezeti gyerekek ilyenek, hanem hogy minden gyerek így viselkedett. És akkor elkezdte neki felhozni egy csomókat arra nézve, hogy miért van ez így. Aztán mondta nagyon dolgot is neki, hogy az egyik kulcs momentum, most nem is tudom, hogy itt van el Pisti, vagy sem. Ó, ott van Pisti, igen. Vagy pont mondták azt, hogy az egyik kulcs momentum az a Pisti. Ami a tiének a gyerekek. Talán furcsa hangzik, nem azért, mert fegyelmezi őket, hanem hogy ameddig ők nem vannak órán, ők nem látják azt, de addig Pisti végig el mindenhol, felsöpör, felmos. Aztán délután, amikor vég az angoltában, akkor még órákon keresztül itt van, és ugye ezt megcsinálja, meg kipucol mindent. És nagyon egyszerűen működik ez, hogy azzal, hogy ő rendet tart, azzal ez generálja más emberekben is, hogy akkor nekik is, ha azt szokom meg, hogy szemét van mindenhol, akkor nem érdekel, hogy én is eldobok egy szemetet, vagy látok egyet. De hogyha meg azt látom, hogy rend van, akkor már számomra is fontos, hogy megőrizzem ezt a rendet. Most lehet, hogy azt mondom, hogy ez csak véletlen egybeesés, de például a graffitinél ezt rendszeresen alkalmazzák, hogy azokon az országokban, vagy éppen azokban a városokban, ahol erre odafigyelnek, ott azt csinálják, hogyha látnak egy graffitit egy olyan helyen, ahol nem szeretnék, akkor 12 órán belül leszedik azt a graffitit. És párszor még persze újra fújják, de hogyha néhányszor újra és újra leszedik azt nagyon gyorsan azt a graffitit, akkor azok, akik felfestik, vagy akik tegelni akarnak oda, azok azt mondják, hogy ide nem érdemes, mert nem marad meg a művem. Keresek másik helyet, ahol megmarad. És hogy abban is jól működik, abban a rendszerben is, de a rendben is tök jól működik az, hogy amikor valaki odafigyel arra, hogy rendet tartson, akkor az hatnék ez a többi ember is körülötte. És ez sok minden másra is igaz, akár a szabadságra és a felelősségre is. És ez a mai napunk címe. És hogyha az előző például élek, akkor mondhatom azt, hogy szabad vagyok arra, hogy ott hagyjam a szemetet, de szabad vagyok arra is, hogy felvegyem a szemetet. Tőlem függ ilyen szempontból, melyiket teszem. És tipikus válasz viszik ott lenni ilyenkor, legalábbis nálunk otthon gyerekettől ezt hallom egy csomószor, nem az én szemetem, nem én adtam el. Le van tudva ennyivel. Idézesen kedvenc mondatom, amit legjobban utálok, ez a miért én. Mert neked mondtam, gyerek, nem? Tehát miért? És két igehelyből indulunk el mai nap folyamán, elég jól ismert mind a kettő igehely. Az egyik az a 1 Korintus 6.12, két fordításban is kiírtam, a másik pedig az 1 Korintus 10.23, ugyanarról beszél. Minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad nekem, de én nem adom magamat semminek a hatalma alá, vagy nem válok semminek a rabjává. Illetve minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Ugye Pál apostol a korintusokkal beszélget erről elég intenzíven, és sok minden máshol is. Néztem egyszer egy kis AI animációt arról, hogy a melyik levél milyen, és akkor elkezdi, mutatja, hogy ez csinál. Tehát a levélből kinyúl egy kar, és akkor ezt csinál, azt csinál. Korintusoknál kinyúl egy kéz, felfofozza, aztán a képen vágja őket. Úgyhogy van ahol színecskék jönnek ki, hát korintusoknál inkább ilyenfajta kommunikáció történt. Nem véletlenül, hogyha olvassátok a leveleket, akkor érzékeltek azt, hogy másnak és másnak más módon kommunikál Pál apostol a leveleiben. És a szabadság, amikor arról beszélünk, akkor az ilyen nagyon, nagyon hatalmas értéknek tekintendő manapság. Tehát nagyon sokkal komolyabb értéket képvisel, elmondva, legalábbis egy társadalom egy részében, vagy világ egy részében, mint sok minden más. Hogy szabadon tehessek azt, amit szeretnék. És nem olyan könnyű kifejezni azt, hogy mi is a szabadság. Én megjegyszem tőle az értelmező készoltát, hogy mit jelent. Nem tudom, hogy kiírtam-e vagy sem. Nem írtam ki. Csak a saját megfogalmazást írtam, hogy ezt visszalépek. Egyrészt azt mondja az értelmező készoltát, hogy az az állapot, helyzet, amelyben valaki vagy valami szabad. Hát ez elég egyszerű. Olyan lehetőség, amely módot ad arra, hogy valaki megtehessen valamit. Az az állapot, amikor valaki nincs fogságban, letartóztatásban. Valakinek a szokások az illem által nem korlátozza a tetteit. A jog vagy engedély arra, hogy valaki hivatásszerűen végzett munkáját meghatározott időre megszakítsa. És egy érdekesség még, hogy régen a vásárok elnevezése is az volt, hogy szabadság, amikor szabadon mehettél és megveheted, amit szerettél volna. Mert ugye most már mi van, már el se kell menni boltba, csak beletud az interneten a keresőbe, klikk és akkor megrendelted, tehát ez nem volt ennyire egyszerű régen. Én úgy fogom aztán a saját megfogalmazásomban a szabadságot, hogy szabadság azt jelenti, hogy nem vagyok korlátozva azt tenni, amit helyesnek látok. Úgyhogy a nagy kérdés, hogy ezzel mi hogyan fogom az elmesélni magunknak. Annó azt mondta nekem egy tanárom, hogy minden ilyen fogalmat saját szavamban fogalmazok meg, mert akkor ezt a sajátom maga a gondolat is. És más jelent a diktatúrában, amikor a szabadság a munkahelyen, vagy éppen egy buliban a szabadság. Más jelent 2000 éve, 200 éve, vagy éppen két hete, hogy mi a szabadság. Ehhez képest a felelősség, ez már egy más kifejezés, a szótár ezt mondta róla, erkölcsi, jogi vagy hivatalos kötelezettség, amelynek alapján valaki, valamely testület vagy közösség valakiért vagy valamiért felelős számot adni tartozik. Remélem mindenki leírta, majd a végén számon kérem. Az AI szerintem jobban megfogalmazta, az azt mondja erről, a felelősség fogalma azt jelenti, hogy valaki vagy valami, egy személy vagy egy szervezet vagy bármi más, vállaljon a cselekedeteiért vagy mulasztásaiért kötelezettséget és szankciót, vagyis elismerje és vállalja a tette következményeit. Ez magában foglalja a jogi, erkölcsi és társadalmi kötelezettsége betartását is. A felelősség a kötelezettség szegésre épül, és lehet cselekvés vagy mulasztás eredménye. Kérdés, azt szerintem az AI most nagyon profin, nem csak kérdés, gyakran ez, profin összeszedte, hogy mi is a felelősségnek a kifejezése, a jelentése. Én úgy fogom használni magamnak, hogy elkötelezem magam arra, hogy megfelelően végbe fog menni egy folyamat. Még akkor is, hogy nem is éppen én vagyok a felelősséget, akkor is, hogy én nem mint teszem, hanem más teszi, akkor is. Na és hát szabad bármit igazából tenni, igaz? Mennyire vagytok szabadok? Mondjuk 1-10-es skálán ki az, aki 8 vagy annál többnek érzi a szabadságát. Tehát 1-10 skálán 8-nál vagy többnek érzed a szabadságodat. Hú, de pocsik állapotban vagyunk. Na jó, akkor erről fogunk beszélgetni összem a gyülekezettel, hogy elmondtam még egyszer, hát nem volt elég érthető. Ha elég pocsik állapotban vagyunk, akkor szabadság tekintetében. Ugye a szemétnél mutatom azt, hogy szabadon otthagyhatom a szemedet. Elég, nem az én mocskom, nem én hagytam el, nem én tettek róla, így van. Nem az én cukorkám, nem az én lapom, nem az én kakós csigámnak a csomagolása, vagy bármi egyéb volt a táborban. Mert különben is már ott van 8 cukrospapír, 6 kajászdacsi, 15 elszólt papír, akkor most mit foglalkozzak vele? Minek még egyet felvenni, mi haszna az egésznek? Mert nem az én felelősségem. Nem kérdeztem egy Pistit erről, de kb. Illető az lenne, hogy azt mondanám, hogy azért, mert az én lelki otthonom. Ezért akarom megtenni. Szabad vagyok arra, hogy... De mire is? Hogy szabad vagyok arra, hogy megtegyem. Szabad vagyok arra, hogy feladjam a büszkeségemet, és inkább olyat tegyek meg, ami nem az enyém, nem az én felelősségem alapvetően, nem az én szemetem, azért, mert felelősnek érzem magam az adott helyért. És ez most egy gyakorlati egyszerű kis apró dolog volt, mint egy szemétnek a felszedése, de mennyi minden másra lehet ezt mondani? Ha látom a testvéremnek, hogy valamiben küszködik, akkor azt mondom, hogy nem az én bűnöm. szenvedjen vele. Majd leküzdi, én is leküzdöttem, ő is leküzdi. Én sem tudtam leküzdni, ő is leküzdi, úgyse le. Vagy bármi egyéb hozzá lehet állni is. Mert azt mondom, hogy figyelj, felelősséget érzek irántad. Oda lépek melléd, és megkérdezem, mi van veled, miben segíthetek, hogyan állhatok melletted. És persze nem vagyok korlátozva azt tenni, amit helyesnek látok, de közben elkötelezem magam arra, hogy megfelelően végbe fog benne egy folyamat. Mind a kettő egyszerre igaz, szabadság és felelősség. És a korintusiak, ők híresek voltak arról, szegények ezzel váltak híretté, hogy félreértették a keresztény szabadságot. A Korintus az egy nagy és gazdag város volt, multikulturális város, rengeteg minden megjelentött, ott erős hatással volt helyik a pogány kultúra, sok minden teret kapott, nem csak a városban, hanem a gyülekezetben is. Erős volt a filozófiai behatás, az erkölcsi szabadosság is, és mondhatnánk azt, hogy ismerős az manapság, és ma is ilyen társadalomban vagyunk. Mondhatjuk azt is, hogy gyülekezetben is sokan vagyunk, akik világi háttérből tértünk meg. És ugye nem nehéz visszacsúszni a régi életvitelbe. Mi is tapasztaljuk ezt gyakran. És ez a minden szabad nekem, amit Pál használ, ez a kifejezés, úgy tűnik, hogy egyfajta szlogán volt ott abban a környezetben, abban a gyülekezetben, abban a városban, amit arra használtak, hogy megindokolják az erkölcsileg megkérdőjelezhető dolgaikat, amiket tettek. És alapvetően három fő vonal, amivel szembesülni lehet a korintusi levélben, az első korintusi levélben. Az első az konkrét helyhez kötve is szexuális elkötelezettség, ugye a bálványázati hús elfogyasztása. Ez hogy általánosabban csomó ponton megjelenik az a fajta nem törődömség, az a fajta kitérdek, hogy mi van a másikkal, az érdektelenség a másik irányában, ami által aztán másokat bűnbe vittek. Ugye megbotránkoztatni azt jelenti, hogy bűnbe vinni mást, botlást generálni számukra. És Pál nem állt neki vitakozni azzal, hogy mi a szabadság, hogy mire a szabadság, vagy mire nincsen. Viszont neki állt azt mondani, hogy korlátokat szab, olyan módon, hogy azt mondja, hogy a szabadság az nem öncélú, hanem a Krisztus uralma alá rendelt életet jelenti. A szabadság nem öncélú, hanem a Krisztus uralma alá rendelt életet jelenti. Milyen furán hangzik ez, nem? Hogy a szabadság azt jelenti, hogy valakinek az uralma alá vagyok rendelve. És már sokszor beszélgettem erről más emberekkel, és mindig arra jutottunk ki a végén, hogy igazából valamilyen módon valakinek, valaminek mindenképpen szolgálsz. Valaminek mindenképpen szolgáljává válsz. Akár akarod, akár nem. Ha más nem, akkor a szabadság üldözésének a szolgálójává válsz, és már azt vallod magad, hogy te szabad vagy mindentől, akkor olyan módon vagy kiszolgáltatva valaminek. Beszélgettem egy családdal, akik úgy csináltak, hogy építettek egy ilyen kis félig gyúrta volt, félig faház, ilyen kettő ötvözete, kint az erdő szélén, és teljesen magukban éltek mindentől elválasztva, gyerekei otthon nevelték, és a háznál meg egyebek. És mondták, hogy ők valóban szabadok. És kérdeztem azt, hogy mennyire vagytok kiszolgáltatva a természetnek? Ja, hát igen, annak ki vagyunk szolgáltatva, de... És mondom, akkor már ebben sincsen ilyen szempontból feltétlenül a szabadság. És Pál apostol szerint a keresztény szabadság az nem ürügy a test kívánságainak, hanem azt mondja, hogy a szeretetben való szolgálatnak a lehetősége. Hogy a keresztény szabadság az a szeretetben való szolgálat lehetősége. Csak nagyon tetszik ez a fajta megközelítés. Galata 5.13-ban ezt olvassuk. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ez a mi szabadságunk. Tetszik? Hát, nincs jobb, igaz? Tehát, hogy ez van, el kell fogadni, bele kell törődni. Jobban vágyunk arra, nem azt mondjuk, hogy szabad, hogy bármit tehetsz, szabad vagy. Milyen jól hangzik. Még jobban hangzik, nem bármit tehetsz, és Isten mindent megad hozzá, amit szeretnél. Ugye? Hallani ilyen evangéliumot is, tehát, hogy hagyjátok ilyeneket is. Talán meg azt mondja, hogy szabadság vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügyen a testnek, hanem szeretetben szolgáltok egymásnak, ezt a szabadságot. És azt mondja, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. És ugatom arra, hogy mi az, ami használ. Minden szabad nekem, nem minden használ. Mi a hasznosság? Hogyan definálnám azt, ami számomra hasznos? Hogy szabad, de vajon használra van-e ez nekem, vagy másnak lelkileg? Ez már az én vagy más számára lelkileg építő-e, vagy hasznos-e? És épülés szabad, hogyha még szabad is, az vajon épít-e akár engem, vagy akár a közösségemet, vagy éppen rombol? Emellett, hogy hasznos, amellett mennyire építő a másik fél számára. És Pál arra tanítja a korintusokat, hogy a szabadságokat ne önző módon magukhoz szóljon az egész, hanem felelősséggel és szeretetből gyakorolják. És olyan erős ez a kép, hogy felséges szeretetbe gyakorolják. És itt van az egyik fontos kérdés, amit szeretném ha feltenni, hogy hogyan lehet az én szabadságom a másik épülésére. Ha bátorítok a részt, fogad el magadnak megválaszolni, hogy hogyan lehet a te szabadságod a többi ember épülésére, hogyan tudsz ezzel mások számára hasznos lenni. Erre igyekez választatni majd saját magadnak. Miért fontos ez? Alapvetően azért, mert ha ez nincs letisztázva magad számára, akkor nagyon könnyen a döntéseid az alapvetően csak rólad fognak szólni. És egy csomó dolog nem érhető el egyénileg. Egy csomó dolgot nem lehet egyénileg megcsinálni. Például társasjátékozni nagyon kevés játékot lehet egyedül játszani, de persze ennél hasznosabbak is vannak, csak egy egyszerű példákat mondani. De talán még jobb példa, hogy milyen érdekes lenne a világ, hogyha azt mondanánk, hogy mindenki döntse el hogy maga, hogy adót fizet-e vagy sem. Azt mondja a munkaadót, hogy figyelj, én szeretnék havonta 600 ezeret rád költeni. Te eldöntöd azt, hogy ez a 600 ezer forint, ezt megkapod egybe, KP-ba, mert ugye csak készpénz, ezt megmondta már a vezetőnk is, vagy azt mondja, hogy befizetem utána a járalékokat, megesz a bruttód, abból levonják még a további járalékokat, és akkor 600-ból marad olyan 350, lehet, hogy 351 is, mindegy, mondjuk 350 kerekítve, annyit kapsz készhez. Elég durva különbség, igaz? Melyik a szimpatikus? Na, hogy mondom, hogy szeretnéd-e azt, hogy felhívasd a mentőket, ha baj van? Hogy szeretnéd-e kielvezni a MÁV-nak a késési lehetőségeit és a sauna funkcióját? Vagy hogyha egyéb tömegközlekedés igénybe akarsz venni? Vagy hogy szeretnéd-e használni a közutakat? És egy csomó dolgot el lehetne sorolni, hogy mennyi minden vesz minket körül, hogy örülsz annak, hogy fel lehet hívni a tűzoltókat akkor, hogyha éppen baj van, és kigyulladt a házad, és sorolhatnánk az egészet, akkor helyben azt mondjuk, hogy lehet, hogy nem olyan rossz ez. Megír-e évi 3 millió forintot nekem az, hogy innentől kezdve csak gyalog mehetek el bárhol, az utakat nem használhatom, hiszen abban nem szálltam bele anyagilag. Vagy nem hívhatom ki a tűzoltót, vagy így tovább egyéb. Szóval, ha szabad lennél dönteni, hogy szabad lennék az emberek dönteni arra, hogy fizessenek el mindenfajta adót vagy sem, akkor vajon az hova vinne el minket? Jobb benne, vagy rosszabb benne? Na, is kérdezhetném, hogy hogy lehet az én szabadságom a másik épülésére? És ebben a társadalomban nagyon jól le lehet ezt tükrözni. No, pár pont, azt nem tudom, hogy kiírtam-e vagy sem, szerintem nem, persze, hogy nem, ugye? Nem, hát, jó van. Az első, az Krisztusban való szabadságunk. Pál apostol egy olyan igazságot hangsúlyoz, ami azt mondja, hogy Krisztusban valóban szabadok vagyunk. Amit igazából jól tudunk, igaz? Olvasok a Bibliát sokszor, de hogy azt mondja, hogy nem vagyunk többi a törvény átkának alárendelve. Nem vagyunk többi átok alatt, nem vagyunk többi ilyenfajta terve alatt, a 3.13-ről előbb már láttátok, és ezt mondja, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, ő vált ezértünk. Megvan írva, átkozott, aki a fán függ. Hogy szabadok vagyunk ilyen szempontból a törvény átkáról. Aztán megszabadultunk a bűn szolgaságából, fogságából, és a Róma 6.18-ban ezt olvassuk. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáival lettetek. Megint ez a csapda, látjátok? Végre szabad vagyok! Puff, megint van a szolgája. De hogy nem működik az, hogy te teljes szabadságban legyél, olyan módon, ahogyan mi azt elképzeljük. Hanem azt mondja, hogy egy olyan fajta szolgaság, amit magunk választunk. Olyan fajta szolgaság, amire Jézus példát adott számunkra. És aztán, most nem írtam ki az egész részt, mert csomó darabba ki lehet bele írni, de a Zsidó 11-ben látjuk azt, hogy hit által mi minden történik. Mert hogy amellett, hogy megszabadultunk mindettől, nem külső szabályok határozzák meg a kapcsolatokat Istennel, hanem az élő hit Krisztusban. És ha a Zsidó 11-ben olvasod, akkor látjátok azt, hogy az élő hit Krisztussal az mennyire befolyásolták, hogy hit által mi mindent éltek meg. Hogy mennyire más lett így a kapcsolatuk. És nem egy szabályrendszer alakult ki, amiben benne van, hogy mit tehetsz és mit nem tehetsz. Nincs egy ilyen lista, bár néha szeretnénk, könnyebb benne, igaz? Amiket is megnézitek, akkor azt lehet látni, hogy Nyugat-Európában nagyon drasztikusan terjed az iszlám a nem muszlim származások között. Azt mondják, hogy végre valaki azt mondja, hogy mit szabad és mit nem szabad. Van egy hosszú lista, össze van írva, mennyire könnyebb így az élet. A kereszténység azt mondja, mármint a hiteles kereszténység, hogy nem egy listát kapsz, hanem olyan fajta hozzáállásbeli meghatározást, ami arra vezet el, hogy Istenből kapcsolatban tudjál élni, és hogy azt határozom az életet, vagy a Máté 7.12-ben, ugye még egyszerűbben megfogalmazva, gyerekek úgy tudják, hogy az aranyszabály, meg nem tudom milyen fajta az aranykártya, mert bemehetsz a Willy Wonka gyárába, hogy amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a proféták. Mennyire erőteljesedett ez a kifejezés a Jézusnak, nem a hegyi beszédnek benne a vége fele? Hogy ott vannak az írásodok, és azt mondják, hogy van egy csomó törvényünk, össze van írva. Van nekünk egy talmudunk, abban minden le van pontosítva, minden pontosan, hogy hogyan van. És Jézus azt mondja, hogy azt tétek az emberrel, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Mert erről beszélnek a proféták. Ezt tanítják, ez a kulcs, erről szól a törvény is. Mekkora képenverés lehetett számukra mindez. És a Pál figyelmeztet arra, hogy szabadok vagyunk Krisztusban. És bátorít, hogy tudd, hogy szabad vagy benne. Tudd, hogy teljes a szabadságod. Szabad lettél mindenfajta átottól, mindenfajta bűntől Krisztusban. De azt is hozzáteszi, hogy de amellett, hogy szabad vagy, mégsem minden használ számodra. Szabadság nem megy el az önkényességgel, hogy azt teszek, amit akarok. És egy hülye szóvicce, úgy szoktam azt mondani, hogy minden szabad a nekem, de nem minden hasnyál. És furán hangzik ez a szóvic, hogy hasnyál, de ugye mire való a hasnyál? Ez, aki tudja, egyszerű biológia. Ja, nem a hasnyál, mire gondolok, hanem a hasnyálra. Ugye a csiga termeli a hasnyálat. És azon a hasnyálon csúszik előre a csiga. Hogy az a hasnyál, az, ami lehetővé teszi számára, hogy előre tudjon menni, és hát ne kapjon el minden smigri papíron, hogyha menne. Hogy igazából az előrehaladásnak ez a kulcsa. Hogy nem minden hasnyál, nem minden visz előre. Még ha szabad is, nem biztos, hogy te előre fogsz jutni vele. Úgyhogy kisfiak, például most hallottatok egy ilyet, és ebből neki megjegyzi, hogy nem minden használ, nem minden hasnyál. És hogy ott van a kérdés ilyen szempontból, hogy mi a te hasnyálad? Igen. Hogy mi visz téged előre a hitben? Mi visz téged előre az életben, Istennek a megismerésében? Mi az, ami valóban téged előre visz, ami hasznos számodra, és mi az, ami azt mondod, hogy hát szabad vagy, de igazából nem előre visz, sőt, inkább még hátrafele taszít téged. Na, ez könnyű lesz megérzni, igaz a hasnyált. És itt jön be a hasznosságnak a mércéje másik szempontból, hogy építe vagy rombol téged. Amikor arról van szó, hogy szabadság és felelősség, akkor azt vizsgáld meg a szabadságban, hogy épít vagy rombol. A derékasszony dicsérete, ki az, aki olvastam, mert ezt nőknek ugye kötelező feladvány, egy olyan teher, ami akkora pup lenne, hogy csak hogy önmagában értelmezed, amit nem lehet elhozni se nőként, se férfiként senkinek, hozzá kell tenni, hogy ott a nőknek volt egy csomó szolgája mellett, tehát nem idő végezték azt a munkát, úgyhogy ez kicsit túlzó elvárás lenne a hölgyek felé, hogyha azt most találnak listának. Na, annak van egy ilyen pontja, amit nagyon szeretett benne. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása. És mennyire jó ezt látni, nem? Gondolj bele, hogy az a munka, amit most éppen csinálsz, azt úgy csinálnád, hogy azt látnád, hogy soha semmi haszna. Meddig bírnád csinálni? Én 2002 nyarán kerültem a 61. ezredhez Veszprémbe, ahol az volt a munkánk, hogy vadászgép iránytó berendezés javító raj. Elemnek megjegyezte ezt. Az volt az egésznek a lényege, hogy az országban van, talán most is úgy van még, 4 pontom meccsekbe, a Bakonyba, a Észak-Közép-Pécsébe, Szentesen, egy-egy berendezés, ami arra szolgál, amikor a vadászgépek repülnek, akkor azok a megfelelő módon tudják irányítani a gépeket, kontrollálva és segítve az ő munkájukat. És az nagyon fontos része ennek az egész berendezésnek az volt, hogy bármikor, amikor használni kellett, akkor azonnal elromlott. Tehát amint tudtuk, hogy felszáll a gép, akkor már készültük, mert akkor menni kell megjavítani, mert attól tönkre megy, hogyha használják. És alapvetően arról szólt a munkánk, az volt a jó, hogy Magyarországon nem volt sose pénze arra, hogy a vadászgépeket rettesse, tehát hogy évi 50 órát repültek a pilótáink csak, mert nem volt többre pénz. Úgyhogy emiatt nem kell sokat menni dolgozni, úgyhogy Veszprémbe bementünk reggel 7:30 a laktanyába, leültünk, és délután 4-ig vártunk, hogy elromlik-e. És sajnos a repülések általában délután voltak egyébként, amiben az a rossz, hogy délután 3-kor szólnak, hogy elromlott éppen Szentesen, és akkor Veszprémbe indulja a munkaidő vége előtt 1 órával autóval Szentesen, hogy megjavítsd a gépet, aztán hogy menjél vissza. És annyira értelmetlen volt az a feladat, ez a munka, hogy aztán ezután szereltem, nem azt mondom, hogy ilyenben nem akarok bennmaradni. Olyan szempontból jó volt, hogy jó kereset volt, és nem kell csinálni a munkát hozzá. Tehát, hogy Én közben tanultam, meg olvastam egy csomó könyvet, nekiálltam tanulni mellette. Volt, aki vitte be mindig magával a kis mindenfajta, tehát masszában dolgozott és szeregett, és vitte be magával atyába. Két ilyen nagy táskával érkezett, és videomagnótól elkezd a rádiókig minden cipelt be, aztán jutte vissza, mert megcsinálta napközben. De értelmetlen volt a munkavégzés. És azt mondja, hogy látja, hogy hasznos az ő munkálkodása. Igazán akkor leszel szabad, és szabad arra, hogy mások felé szolgálj, felelősséget vállalj, amikor látod, hogy hasznos a te munkálkodásod. És az apostol kérdése az nem is az, hogy szabad-e, hanem hogy használ-e. Építi a közösséget, vagy rombol-e. És lehet szabad megnézni valamit, Netflixen, bármi, tök mindegy, de vajon erősíti a lelkemet. Lehet, vagy szabad kimondani dolgokat, de vajon építi a másikat. Lehet részvenni dolgokban, de közel viszi engem az Istenhez. És az igazi keresztény érettség az leginkább ilyenfajta módon mutatkozik meg, hogy mit tehetek meg. Nem az a közös, hogy mit tehetek meg, hanem abban, hogy mire akarok igent mondani, és mire akarok inkább nemet mondani. Mi az, ami épít, és mi az, ami segíti a másikat. Mert ami erről szól, arra azt mondom, hogy szabad vagyok ezt választani. Ami nem erről szól, meg azt mondom, hogy szabad vagyok nem ebbe az irányba lépni el. Úgyhogy megint egy kérdés. Amit teszel, az a hasznosság mércéjén hol helyezkedik el. Akár a mindennapi életben, akár a társadalom, akár a gyülekezetben. Amit mondanál a másiknak, az építő, hasznos, vagy inkább rombol. Vagy amit mondani akarsz, az hogy lehet úgy megfogalmazni, hogy ne romboljon, hanem hasznos és építő legyen a másik számára. Aztán a következő pont, az a megfogalmazás, amit a régi fordításban olvasunk, hogy nem adom magamat semmi hatalma alá. Ugye minden szabad nekem, de nem adom magamat semminek hatalma alá, vagy nem válok semminek a rabjává. Jobban tetszik ez, nem adom magam a hatalma alá, de ugyanazt jelenti igazából. Nem tudom, más is van így, én vagyok a telefonon a játékokkal. Letöltök olyan egyszerű játékot, hogy csak van üres 5 percet, mert várni kell, annyira jössze lekapok egy játékot, játszok fel, azt hiszem észre, hogy már este 11-kor is még, amikor azt mondom, hogy olvasni akarok, gyerek mellett elkezdek játszani, mert úgy elalszik, és akkor 10-től 11-ig játszok, 11-kor megyek a szobába, hogy most olvasok, csak még játszok egy kicsit, aztán hajnali 1-kor, most már inkább nem olvasok, már aludni kéne. És mondjuk, hogy ez a 2048 játék, ez a 2 hatványa játék, 2-től 11-ig, mindegy. Ezzel lehet játszadozni, és akkor játszottam vele 3 napig, mondom, azt mondom, mennyi időm elment ez a hülyeséggel. Akkor törjük le. És rendre mindig előjönnek ilyen játékok, és akkor pár havonta egyszer letöltött néhány, egy-két nap egy játék, aztán tök értelmetlen az egész, és feleségesen játszottam vele. És hogy tök alak is egyszerű dolog, de mégis mennyire elviszi a figyelmet. És ez egyfajta figyelmeztetés a szenvedélyre, a függőségekre, bármire, ami irányítani akar minket. Bármire, ami kontrollálni akar minket, amikre elkezdesz játszadozni, aztán rájössz arra, hogy már téged irányít. Nagyon könnyű lesz a hobbi is ilyen, a sport is ilyen, vagy bármi egyéb is ilyen, hogy elvisz minket, hogy az ártalmatlannak tűnő szokásból egyszer csak bálvány lesz. Mondhatjuk is, hogy egy szabad döntés végül rasságba dönt. És Jézus azért halt meg, hogy valóban szabadok legyünk. Nem csak a bűntől, hanem minden olyan hatalomtól is, ami elválaszt minket Istentől. Ami elterel minket attól, amire ő elhívott minket. Ez is egy fontos pont, hogy ezt jól értsük, hogy minden szabad nekem, de nem adom semminek magamat a hatalma alá. És aztán a negyedik pont az pedig az, hogy ebben benne van ebbe a szabadság és felelősségbe, az, hogy a szeretetnek vannak korlátai is. És ezek önként vállalt korlátok. Akinek van gyereke, az lekorlátozza magát egyből, igaz? Egy csomó mindenben bizonyos szempontból. Akinek van házi állata, az is lekorlátozza magát bizonyos tekintetben sok mindenben. Persze van másik oldal is mindennek, csak most ezt a vetet akarom felhozni. És Pál úgy mondja magáról, Pál azt mondja, hogy a szeretet apostola. És ezt mondja magáról, 1 Korintus 8.13. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt menne botránkoztassam. Nekem ez kemény. Tehát, hogy ezt nem bírnám felvállalni, megmondom őszintén, azért a hús... Könnyed lemondani egy barátot és találni egy másikat, de... De azt mondja, hogy inkább ne leszem többet hús soha. Csak azért, hogy menne botránkoztassam a testvéremet. És a keresztény szabadságnak a lényege az ez, hogy készülök lemondani dolgokról másokért. Vagy mások javára. Hogy értem azt, hogy neki ez probléma, inkább nem mondok erre a dologra, ami nyilvánvalóan triviális. Azért, mert ő fontosabb számomra. Nem azért, mert nem szabad azt megtennem, hanem mert az másik, az embertársam fontosabb, és szeretem annyira, hogy nem élek a szabadságommal. Mennyire durván hangzik ez? És nekem durván hangzik mindenképpen. De azt kell, hogy mondjam, hogy kb. Ez az érett szeretetnek a jele. Na, nézem, hogy Tamás itt van, tőled a Tamás. Nincsen, oké, tehát hogy nehogy aztán ezt most majd Magyar Nádáján bevezesse jövőt, ahhoz a jövő nyáron. Azért maradjon hús. De hogy mennyire vagyunk készek erre, hogy ilyen módon lemondjunk valamiről. Én azt mondom, hogy nem otthon ülök, hanem eljövök az angol táborba segíteni, vagy a VP táborba segíteni, vagy nem otthon ülök, hanem itt gyülekezetben szolgálok másik fele. Vagy akár csak nem beszélgetek másokkal, hanem felszolgálok másoknak közösebb éden, hogy ők ebédelhessenek. Vagy nem azt csinálom, amit én szeretnék, hanem helyette más módon szolgálok. Nem tovább alszok, hanem jövök ki ma alkalomra. És lehetne egy csomó dolgot felsorolni, hogy mi mindenben meg lehet tapasztalni azt, hogy igen, azt mondom, hogy én lépek azért, hogy nem a kettőzésre teszek, azért, hogy másokat előtérbe helyezzek. És mi ennek az egésznek a célja? Mi a célja ennek a fajta szabadságnak? Miért akarunk ilyen módon szabadok lenni? Jézus adott erre egy példát. Jézus erre adott nekünk példát, hogy ő azt mondta, hogy ő szolgálni akar felénk. Hogy ő úgy király, hogy ő szolgál felénk. Hogy ő úgy jött el a mennyből, ugye a Filippi 2-ben olvassuk ezt, hogy kész volt meghalni értünk. Ugye a koronája igazából az ilyenfajta szolgálatnak. És úgy tudtam megfogalmazni ezt, hogy megvan a különleges íze ennek, amikor mások felé szolgálsz. Az a fajta különleges íz, ami azt mondta, hogy milyen jó is tud ez lenni. És egyfajta függőséget tud okozni. És az elején beszéltem az oxitocinról, akkor hadd hozzam elő a végére is ezt. Gyereknevelésre szokták azt mondani, hogy a gyereknevelés olyan szempontból egy nagyszerű dolog, hogyha gyerekeddel vagy, akkor az, ahogyan látod őt az örömét, az, ahogyan megöled, az, ahogy odafut hozzád és hasonlók, rengeteg oxitocin termel. Ugye az oxitocin szokták úgy is nevezni, hogy szeretett hormon. Hogy egyszerűen egy hatalmas, ilyen elmondhatatlan örömet tud okozni az, amikor ez termelődik az agyadban. És amikor ilyen módon szolgálsz mások felé, akkor is oxitocin termelődik. És milyen jó lenne, hogyha ügyekezetünk oxitocin függővé válna, igaz? Hogyha olyanná tudnánk válni, hogy azt mondjuk, hogy én akarok szolgálni mások felé. Hogy én a szabadságomat arra akarom használni, hogy kifejezzem a felelősségemet a másikért. Hogy ebben akarok példálni, ebben akarok nagyszerű lenni. És amikor mások felé szolgálsz, akkor nekiállsz közben csak úgy mellékesen oxitocin termelni. Amit a Szentírás úgy fogalmazza, hogy jobb adni, mint kapni. Valószínűleg hiába mondták volna annak idején azt, hogy hiába mondja azt Jézus, hogy kedves testvéreim, csináljátok ezt, mert oxitocin fog termelni a szervezetek, és akkor de melyik is, nem a hipotalamusz, hanem a amidala? Nem tudom, melyik rész, minden. Valamelyik rész termel, és majd ez neki áll termelni, és az milyen egyszer számot, akkor azt mondták, hogy de azt mondta, hogy egyszerűen csak, hogy jobb adni, mint kapni. Próbáljátok ki, és működni fog. És azt mondja Pál apostol is, hogy próbáld ki ezt, hogy Jézus szabadságra hívott el téged. Arra a szabadságra, amiben azt mondhatod, hogy te kész vagy felelősséget vállalni mások iránt. Hogy te kész vagy mások felé bemutatni azt a fajta nagyszerűséget, amit közös tett értünk. Ugye az a szeretet, amit ő gyakorolt, azt láthatóvá lehet tenni. Azon az angoltában igazából ezt jelentik meg a gyerekeknek. Az a kedvencem, hogyha már mondtál egy példát, az egyik fiú mondta azt, hogy hát én igazából nem akartam itt lenni, és nem akartam eljönni, és nagyon szkeptikus voltam az egész szempontjából, de ez volt életem legjobb döntése, és azt hiszem, hogy egész életem emlékezni fogok erre. Oké, még csak 13 éves, még csomó minden vár rá, de mennyire jó hallani ezt a 13 éves srácztól, hogy én nem akartam itt lenni, de ez akkora élmény volt, hogy erre emlékezni fogok egész életemben. Akkora oxitocin löketet kaptam, hogy erre emlékezni fogok egész életemben. Olyan jó volt látni azt, hogy mások a szabadságokat arra használták, hogy felelősséggel éljenek felém, hogy láthassam Krisztust. És igazából ez a minden szabad nekem, nem minden használ, az nagyjából erről beszél. Hogy Jézus szabadsága jött el minket, de nem az önzés szabadságára, hanem az Istennek való engedelmesség szabadságára. Erre van a mi elhívásunk. Az Istennek való engedelmesség szabadságára. Úgyhogy ezzel szeretnél beteket elbocsátani, és három nagyon egyszerű kérdés az eddigi mellé. Hogy amikor legközelebb teszel valamit, akkor csak ezt a három kérdést mindig gondold át magadban, hogy használ-e, építe, és hogy Krisztushoz vissza közelebb. Ez a három egyszerű kérdés sokat segít abban, hogy a szabadságot jól éljük meg, olyan módon, hogy az Istennek való engedelmesség szabadságává válhasson az életünkben. Legyen így. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Istenem, az, hogy te egy olyan elhívással vagy felénk, ami nem egy lehetetlen küldetés, hanem egy valóban mission possible, hogy te megváltottál minket, újat adtál számunk, és ebben az életben nincsen semmiféle átok, semmiféle bűn, semmiféle ítélet velünk szemben, mert te megváltottál minket. És akkor szeretnék ebben a megváltásban úgy benne élni, hogy abban megéljük azt a szabadságot, amit tőled fakad. Azt a szabadságot, amiben lehetünk neked engedelmesek. És kérlek, hogy segíts nekünk ebben, hogy ezt jól értsük, és jól gyakoroljuk. Hogy mindenki láthasson ebben téged. Amen.